Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 330. dicséret első és második verseit énekeljük a virágvasárnap ünnepére, az istentiszteletre készülve. Örvendezzen már e világ! Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten temettük el Nagy Lászlóné Janik Piroska testvérünket, aki életének 53. évében hunyt el. Isten adjon szeretteinek vigasztalást. A ránk következő hét a nagy hét. Alkalmaink szerda, csütörtök és péntek este 6 órakor lesznek az úrvacsorai előkészítő alkalmak a gyülekezeti termünkben. Nagy pénteken délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk szintén a gyülekezeti teremben, és húsvét első és másod napján a szokott rendben megterítjük az úrasztalát. Most folytassuk az istentiszteletet, a 118. Zsoltár keressük meg. Első versével és az utolsó három versével énekeljük. A 118. Zsoltár így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Hallgassuk meg Máté evangéliumából a 22. fejezetből Isten igéjét. A 41. verstől olvasom. Mikor pedig a farizeusok a nagy héten összegyülekeztek, kérdezte őket Jézus, mondván: miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Ezt mondták neki: a Dávidé. Így válaszolt: miképpen hívja tehát őt Dávid lélekben urának? Ezt mondván: mondta az Úr az én uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámoljul. Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon fia? És senki egy szót sem felelhetett neki, sem pedig nem merte őt enaptól fogva többé senki megkérdezni. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy ne csak a fülünkig jusson, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most fennállva imádságban kérjük az Urat. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, olyan nagy csoda, hogy megjelentél köztünk, ahogy elhoztad közénk az Isten láthatatlan országát. Nem értették ezt akkor sem, és most sem értjük ezt igazán, de köszönjük, hogy ahogy akkor megtapasztalhatták a te tanítványaid mindezt, most is megtapasztalhatjuk. Nagyon nagy szükségünk van erre, hogy sok-sok nehézség, a sok önzés és bűn világában a szívünk megtisztulhasson és megerősödhessen, hogy teherhordókká válhassunk, hogy képesek legyünk a ránk bízottakat elirányítani, képesek legyünk segíteni másokat, te feléd közeledni. Könyörülj rajtunk. Olyan nagy dolgok ezek, és annyira nem felelünk meg ezeknek meg igazán. Az életünkkel, ahogyan csak az elmúlt héten is lefolyt. De köszönjük, hogy jöhettünk ide, és kereshetünk újra téged. Megújulhat az életünk a benned való hitben. Rád bízhatjuk azt. Köszönjük, hogy te formálni akarsz, tanúságtevőidé tenni ebben a világban. Kérünk szent lelked által, a mai Isten tiszteleten is így munkálkodj mindnyájunk szívében, szent lelked által. Amen. Az igehirdetés hallgatására készülve a 295. dicséretet énekeljük mind a két versét, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele első fejezetében a harmadik és negyedik versekben van megírva. Az ő fia felől szól ez az evangélium, aki Dávid magvából lett test szerint, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől. Eddig a Bibliából olvasott ige, foglaljuk el helyünket. A második helvét hitvallás fejezeteit vesszük sorba. Ez egy, úgy gondolom, hogy a többségünknek ismeretlen írás. 30 fejezetből áll, de ez a református hitünknek az összefoglalása a Heidelbergi Kátéval együtt, amit gyerekkorában, a konfirmációban azért többé-kevésbé mindenki tanult, azzal együtt egyházunk közös hitvallása, ami megfogalmazza, hogy mi köt minket össze. Miben közös a mi hitünk. És ebben most egy olyan fejezethez értünk, amelyik a középpontja tulajdonképpen az egésznek. Jézus Krisztus lényéről, személyiségéről, személyéről szól ez a fejezet. Virágvasárnap az történt, hogy nagy ünneplés között bevonult Jeruzsálembe Jézus Krisztus, majd meghalt a bűneinkért és feltámadt a halálból. Most ezt ünnepeljük, és ez a történet is erről szól, hogy Jézus Krisztus kicsoda, hogyan értsük meg az ő személyét, kinek mondták akkor, és kinek mondjuk mi most. És ez mit jelent számunkra? Talán sokan nem tudják, hogy a Jézus Krisztus név önmagában egy hitvallás. Ez nem Jézus Krisztusnak a személy neve úgy, hogy a családneve lenne az egyik, és a keresztneve a másik. Az ókorban nem így adták a neveket. Az ókorban egy neve volt mindenkinek, amit kapott a születésekor. Jézus Krisztusnak ez volt a Jézus név, amit a szülei adtak a születésekor, az angyal parancsára úgymond, mert ez szabadítót jelent. A másik neve idézőjelben az nem egy név, hanem egy tisztség. Mintha azt mondanánk, hogy István király. A Jézus Krisztus, ez azt jelenti, hogy Jézus a Mesiás. Mind a kettő egy idegen szó, a Mesiás is, meg a Krisztus is. A Mesiás az héber vagy arám nyelvű szó, a Krisztus az pedig görög. Szó, de mind a kettő ugyanazt jelenti, hogy felkent. És tudjuk nyilván mindnyájan, hogy a zsidók várták ezt a bizonyos messiást. Olyan nehezen viselték ezt a világot, hogy ebben minden olyan zűrzavaros. Mindenben ott van az önzés. Nem tudunk szót érteni. Nem tudunk csak nehezen a dolgok mögé tekinteni, mert sokszor képmutatóan viselkedünk benne, szebb dolgokat mutatunk, mint ami a valóságban, háttérben van, és ez alól nem mentesek a vallásos, sőt a hívő emberek sem. És ez nagyon leterhelte az akkori zsidó embereket, hívő embereket, és nagyon várták azt a valakit, akit a Biblia meg is ígért, hogy eljöjjön, akiben az Isten eljön erre a zűrzavaros, kusza, nem az Istenre mutató, nem róla szóló világba, és rendet csinál. Elhozza az Isten országát. Tehát Jézus Krisztus, Jézus a Messiás. Ennyit jelent. És itt meg is kérdezik Jézus többször, hogy te ki vagy, Milyen hatalommal teszed azokat a dolgokat, azokat a csodákat, amiket teszel? A kor vallási vezetői azért, mert hát ők is várták a messiást, és az emberek rebesgették, hogy talán Jézus az, mert olyan nagy csodákat tesz, olyan különleges lénye van. De a vallási vezetők, mivel Jézus nem hozzájuk jött, eleve, hogy úgy mondjam, elutasítóak voltak vele. Eleve úgy gondolták, hogy nem lehet a messiás, mert a messiás kihez jönne máshoz, mint a vallási vezetőkhöz. Tehát ha ma jönne az Isten, kihez jönne máshoz, mint a lelkészekhez, a presbiterekhez, a gyülekezeti tagokhoz, mi is így gondolkoznánk. Akkor is így gondolkoztak, de Jézus őket úgy tűnt, hogy mellőzte, legalábbis nem tekintette partnernek, hogy veletek dolgozom, és mi tartozunk össze, és ti vagytok azok, akik igazán várjátok az Isten országát. Jézus nem így vélekedett, és ez nyilván bántotta a kor vallási vezetőit. És Jézus itt föltesz nekik egy kérdést. Megfordul a kocka, eddig mindig a vallási vezetők faggatták Jézust, hogy megértsék, hogy tudják hová tenni, illetve nyilvánosan bizonyítsák, amiről ők a szívükben meg voltak győződve, hogy Jézus nem a messiás. Most pedig Jézus Krisztus tesz föl nekik egy kérdést, hogy hogyan vélekedtek a messiásról, ugye így mondja, hogy a Krisztusról, de ezt tudjuk, hogy ezt jelenti, ez a görög szó, kinek a fia a messiás? Mire válaszolnak, hogy a Dávid fia. Ezt ők így várták. Na most ez a kinek a fia, ez már a kérdés is érdekes, ugyanis a héber gondolkozásban, a bibliai nyelvben számtalan ilyen kifejezés van, hogy a világosság fia, vagy a kárhozat fia. Jézus Krisztus is használ a beszédében ilyen kifejezéseket, és ez azt jelenti, hogy az emberi tulajdonságokat így fejezték ki, hogy valaminek a fia. Mert a héber gondolkodás azt mondja, hogy az ember meg van határozva az által, hogy milyen családban nő föl. A környezete által van meghatározva a gyerekkorában, hogy hogyan nevelkedik. A héber gondolkodás ezt mondja, hogy az embert a kapcsolata, a családi neveltetése határozza meg, hogy kinek a fia. És amikor arról beszélnek, hogy valakinek vagy valaminek a fia valaki, akkor nem elsősorban a leszármazásra gondolnak sokszor, hanem átvitt értelemben arra gondolnak, hogy milyen közegben neveltetett, ki vagy mi határozta meg a gondolkodását. Éppen ezért, amikor arról van szó, hogy a Jézus Krisztus a Dávid fia, és így várták, akkor ez tulajdonképpen az ő gondolkodásukban egy félreértés volt, majd erről is lesz szó, de most arról szeretnék beszélni, hogy Jézus Krisztus megfelelt ennek az elvárásnak, mert ő a Dávid fia volt, jogi értelemben. Ezen sokat gondolkoztak sokan, hogy Jézus Krisztus Dávid utóda, mert József a Dávid házából származott, benn van a nemzetség táblázata a Bibliában, kétféle formában is, erre most ne térjünk ki, hogy miért kettő, és miben különbözik a kettő, ott van benn József nemzetség táblázata. De Jézus Krisztusnak nem volt testileg köze Józsefhez. Jézus Krisztus Máriának volt a fia, testileg, és akkor hogyan értsük azt, hogy Dávid fia volt, Dávid leszármazottja? Testileg, ráadásul itt így írja a felolvasott ígében Pál apostol, hogy te szerint a Dávid utódja volt. Mivel Máriának rokona volt Erzsébet és Zakariás, de hát a házas párból Erzsébet, de a Lévi törzsének a fiai Lévi törzséből házasodtak, tehát a Zakariás pap volt, és a Lévi törzséből való volt, és nem a Júda törzséből, ahogyan Dávid, a felesége is a Lévi törzséből kellett, hogy származzon, és ha rokona volt Mária, akkor Mária is a Lévi törzséből kellett, hogy származzon. Ebben is kifejeződik valami az isteni rendezésből, hiszen azok lehettek papok, akik a Lévi törzséből származtak. Csak persze ez a fiú ágon öröklődött, tehát Jézus Krisztus emberileg nem lehetett volna pap, de mivel Máriától származott, mégiscsak papi nemzetségből származott. Dávid fia volt jogszerint. És itt az a gondolat van benne, hogy egy király, ha nincs utóda, akkor bárkit az utódává emelhet, az örökösévé tehet, ahogy minden családnál ez a zsidó gondolkodásban így volt, az ókorban is, hogy lehetett valakinek fogadott fia, és ez ugyanannyit jelentett, mint a test szerinti fiú, de ez nem arról szólt, hogy felnőtt korában valakit kineveztek a fiúknak, vagy örökösüknek, hanem hogy gyermekkorától úgy nevelték. A családjuknak a tagja lett. És ezért tulajdonképpen az ő fia volt, ha tesz szerint nem is, de hát ő nevelte föl. Ezért, mivel József a Dávid utódja volt, és ő nevelte föl Jézus Krisztust, örökbe fogadta, ezért Jézus Krisztus a Dávid fiának számított, tesz szerint. Miért lényeges ez? A zsidóknak lényeges volt azért, mert ők így fogták föl a Biblia ígéreteit a Mesiásra vonatkozóan, hogy majd eljön a Dávid igazi utóda, az igazi király, aki megalapítja ezen a földön az Isten országát. És ők ezt kifejezetten testi, sőt emberi történetnek gondolták. Azt, hogy az Isten eljön közénk valakiben, ezt tulajdonképpen kétféleképpen lehet elgondolni, értelmezni, és a Bibliában mind a kettőre, mintha lenne utalás a Messiással kapcsolatban. Lehet ezt úgy elgondolni, hogy sima emberi történetként, hogy jön valaki, aki Dávid családjából származik és király lesz, de aki különösen hatalmas, különösen kedves Istennek, és megalapítja itt ezen a földön az Isten országát. A zsidók így gondolták a Messiás eljövetelét, mert a zsidók általában sima földi történetekben gondolkoztak, majd erről is kicsit részletesebben szólok mindjárt. De ahogyan az Ószövetség szól a Messiásból, azt föl lehet fogni egy más értelemben is. Erre vágytak az ószövetségi proféták, és Ézsaiás is ilyeneket írt, hogy bárcsak szétszakítanád, Uram, az egeket, és lejönnél hozzánk. Valahol egy ilyen vonal is van az Ószövetségben a Messiásról, hogy benne maga az Isten jön el hozzánk. Ez tulajdonképpen mitológiának lehet fölfogni, ez teljesen idegen a zsidó gondolkodástól, és ezt ők biztos, hogy nem így fogták föl, nem értették és nem tudták, hogy hogyan valósulhat meg, de komolyan gondolták, hogy az Isten maga eljön közénk, csak ez lehet a megoldás. Az egész hitet, az egész vallásosságot tulajdonképpen kétféleképpen lehet fölfogni, így meg a mi emberi megközelítésünkben. Azért, mert mi Istentől elszakadt módon, egy Istentől elszakadt világban nevelkedünk, olyan családokban, ahol a szüleinktől kapjuk a gondolkodást, nem tudunk másként gondolkozni ebben a kettőben, hogy Jézus Krisztus vagy egy emberi történet, egy sima emberi történet, hogy eljött, és nagy proféta volt, és sok mindent megtanult Istenről, és Isten volt vele, ezért csodálatos dolgok történtek, de alapvetően ez egy sima emberi történet. Ez az egyik megközelítés, amivel közelíthetünk Jézus Krisztus személyéhez. A másik megközelítés pedig a mitológia, hogy eljött valahogy az Isten a földre, és ez és ez történt, csodálatos dolgok, vizenjárás, viharlecsendesítés, halottak föltámasztása, végén egy föltámadás és mennybe menetel. Hadd mondjam, hogy az egészségesebb felfogás az első. A zsidó felfogás mindig is ez volt. Emberi oldalról közelítettek a történetekhez. A másik felfogás, a mitológia, az tulajdonképpen egy ostoba és kártékony történet, mert a gondolkodásunkba a valóságtól idegen és babonás elemeket tesz be. Az a történet, ami ebben a világban sima emberi történeteket lát, az legfőjebb szomorú és sivár, mert hit nélküli, de nem kártékony. Mi ebben a két megközelítésben láthatjuk a Szentlélek segítsége nélkül ennek a világnak a történeteit, a vallásos történeteket is, és Jézus Krisztus történetét is. Sajnos a mi gyerekeink egyre inkább már a mitológia tárgykörébe teszik bele rögtön Jézus Krisztus történetét. Tanítottam sokat hittanórán, és ma is tanítok, és ez a tapasztalatom, hogy egyszerűen így fogalmaznak a gyerekek, hogy az Isten megszaporította a kenyeret. Az Isten tanítványává hívta Pétert és Jánost. Az Isten föltámasztotta a Jairus lányát. Az Isten beszélgetett a farizeusokkal. Ez egy nagyon kártékony tévejgés, ha mi így gondolkodunk, és nem keresztjén dolog. Jézus Krisztussal kapcsolatban nem szabad így gondolkozni mitológiailag, babonásan, de egyáltalán nem szabad ennek a világnak a történeteiről. A Biblia arról híres, hogy nem gondolkozik mitológikusan, megtisztította az ember látását, mitológikus látását, hiszen a pogány népek, akik Izrael körül éltek, mitológiát láttak. A napban, hogy az egy Isten azért olyan hatalmas és meleg és világos, és így tovább. És a Biblia azt mondta, hogy nincs mitológia, semmi mögött. A nap egy égi test. Az Isten a láthatatlan, élő Isten teremtése. Tehát a mitológiai felfogás egy zsákutca, de itt Jézus Krisztus megkérdezi, hogy kinek a fia a messiás? Hogyha Dávid fia, akkor miért mondja azt a Biblia Dávid szája által, hogy azt mondta az Úr az én uramnak, hogy ülj az én jobb kezem felől? Miért mondja ugyanazzal a névvel a messiás, mint amivel az Istent megnevezi ugyanabban a mondatban? Tehát azt mondja az Úr az én uramnak, mondja Dávid, akinek állítólag fia a messiás. Mondja ezt a messiásról. Jézus Krisztus el akarja gondolkodtatni a farizeusokat, hogy lássátok meg, hogy a messiás története nem egy sima emberi történet csupán. Amögött ennél sokkal több van. Ma a messiás az Isten fia, nyilván, erről van szó. De ezt nem mitológiai módra kell érteni, ez egyértelmű volt az összes zsidó ember számára. Pál apostol ezt a kérdést, tulajdonképpen a Jézus kérdését megválaszolja itt a római levél elején, ezért olvastam föl, hogy az Isten fiáról szól ez az evangélium, aki Dávid magvából lett test szerint, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentség lelke szerint, a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől szól az evangélium. Az örömhír. Tehát itt megválaszolja Pál apostol, hogy ki is Jézus Krisztus, mi az ő személyének a titka. Hogy ez a történet Jézus Krisztusról, ez nem mitológia, mert ő egy a mi emberi szemszögünkből csak úgy leírható, hogy ez egy emberi történet. Csak nem mondhatjuk azt, hogy ez egy sima emberi történet, mert minduntalan kibukik mögül le, hogy Jézus Krisztus több, mint ember. De ez nem erőszakosan mutatta meg az Isten. Azok a csodák, amik történtek, nem erőszakosan történtek, nem úgy, hogy letagadhatatlanok és megmagyarázhatatlanok lettek volna. Aki meg akarta magyarázni a maga emberi módszereivel, az megmagyarázta, napirendre tért felettük, és élte tovább a hétköznapi életét. Mert az Isten nem akar minket kényszeríteni arra, hogy higgyünk. Hát a hit az nyilvánvalóan egy szabad, önkéntes dolog. Jézus Krisztusról szól ez az evangélium, aki testi értelemben Dávid családjából származott, de Isten hatalmas fiának bizonyult. És ez azt jelenti, hogy a látszat szerint volt Dávid fia. A látszat szerint József és Mária nevelte őt. De az a titka Jézus Krisztusnak, hogy ő valahol a Szentlélek nevelése. Ahogy a hitvallásunkban is mondjuk, hogy fogantatott Szentlélektől, és ez azt jelenti, hogy nem volt elég a Szentléleknek Jézus Krisztust simán nevelnie ahogy egy embert közülünk nevelhetne. Mert minden ember egy bűnös világban van, ahol olyan hatások érik, amik ellentmondanak ennek a Szentlélek nevelésének, és teljesen félreviszik végül is. Mi mindnyájan így születünk és így neveltetünk. Bűnös, Istentől elfordult gondolkozással, cselekedetekkel, és azért vagyunk távol az Istentől. Hogy Jézus Krisztus a Szentlélektől fogantatott, ez egy isteni csoda, ez azt jelenti, hogy eleve ő az Isten szent lelke által, az Isten lényétől meghatározva nevelkedett. Hogy az Isten minden részletben megóvta őt a világ hatásaitól, amikor kibontakozott az ő piciny élete itt ezen a világon. Nem engedte közel a lelkéhez azokat a rossz hatásokat, amik ebből a világból származnak, hanem a Szentlélek hatása bontakoztatta ki az ő lelki világát. Pontosan ugyanolyan teste volt, pontosan ugyanolyan fizikai élete, de egészen különböző jelleme és gondolkodása volt tőlünk. Az volt a baj a vallási vezetőkkel, meg azokkal az emberekkel, akik nem hittek Jézusban, amit egy evangélikus ének így fogalmaz meg, hogy így kezdődik, hogy nem látták benned csak az Ács fiát. Csak a földi történetet látták. És ez teljesen természetes, mert ez volt szem előtt. Azt, hogy ő az Isten fia, hogy a jelleme és a gondolkodás egész más, az csak fokozatosan lehet meglátni, ahogy beszélgetünk vele, ahogyan látjuk az életét, ahogyan tanít, ahogyan cselekszik. Ha megismerjük, ha közelengedjük magunkhoz, ha elgondolkozunk azon, hogy ő miért ilyen, hogy ő nem őrült, amikor azt mondja, hogy én az Istentől jöttem, és én atyám cselekedeteit cselekszem, és az az én eledelem igazából, nem egy őrült, hanem egy egészen más belső jellemű és gondolkodású, egy szent lélektől fogant valaki. Ez erről szól, de ez csak így lehet meglátni, ha elkezdjünk megismerni, és elgondolkodunk azon, amit ő mondott. De azért mond itt valamit Pál apostol végezetül, erre hadd irányítsam a figyelmet, hogy Jézus Krisztust egy ponton nagyon fel lehetett ismerni. Ezt így mondja, hogy a hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által. És itt nem a második fele a hangsúlyos szerintem, hogy a feltámadás által. A feltámadás nem volt nyilvános csoda. A feltámadottal csak azok találkoztak úgy, hogy tudtak róla és megmaradt bennük, akik hitre jutottak Jézus Krisztusba. A feltámadás egy rejtett dolog volt ebben a világban. Ami nyilvánosan történt, az az első fele, a halál. A halálból való feltámadása által bizonyítatott Isten fiának hatalmasan Jézus Krisztus. Az egész Biblia erről szól, hogy az emberit látjuk, ebben a világban a látható dolgokat látjuk, de mögötte föl kell ismerni az Istenit. Azt kell fölismerni, hogy mindez, amit látunk, ez nem jöhet létre magától. E mögött van valaki, aki ajándékozta nekünk. És ugyanúgy Jézus Krisztus életében is ezt kell észrevenni, hogy ez egy emberi élet. Teljesen hasonló hozzánk, ugyanúgy éhezett, ugyanúgy szomorkodott, sírt, ugyanúgy érzett, mint mi, a belső világa ugyanaz volt, de mégis egészen más, de mégis kibukott minduntalan belőle, hogy valami több. Valami egészen más, amit föl kellett ismerni benne. Megbizonyítatott az Isten fiának a halálból való feltámadása által. Mire gondolok, hogy Jézus Krisztussal két gonosztevőt feszítette keresztre. És egy hatalmas bizonyíték arról, hogy ki volt Jézus Krisztus, hogy ez a két gonosztevő, az egyik evangélium azt mondja, hogy mind a ketten szidalmazták Jézus Krisztust. A tömeggel együtt. Hogy te vagy a messiás. Hát akkor mutass most csodát. És akkor nem csak magadat szabadítod ki, minket is szabadíts meg, és akkor hiszünk benned, és a tanítványaid leszünk. Így gondolkodott a két gonosztevő a halál árnyékában. És akkor megérkeztek a vesztőhelyre, és ott elkezdték fölszögezni őket a kivégző fára, és mind a hárman ugyanazt élték át fizikailag. Iszonyú fájdalmat. Ordítani szerettek volna, és talán kettő ordított is, és üvöltött is, és lehet, hogy szidalmazott mindenkit körülöttük, és az egyik hirtelen felfigyelt, hogy a másik mellette levő keresztről nem ugyanaz jön, ami belőlük. Szaggatottan, úgy, hogy nagy nehézségek árán mondta nyilvánvalóan, de egy imádság jön. Ezt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És eznek az embernek ez elég volt, hogy elgondolkozzon, hogy átértékelje a dolgot. Mert ebből kibudjant a számára valami félelmetesen csodálatos, megértette, hogy én ebben a helyzetben csak üvölteni, ordítani, káromkodni, szidalmazni tudok. Ez az ember ugyanebben a helyzetben hogyan képes imádságra nyitni a száját nagy erőfeszítések árán, és hogyan képes ráadásul nem önmagáért imádkozni, és nem az ő szeretteiért, hanem azokért, akik a keresztre juttatták. És azt mondta, hogy erre senki nem képes. Hát én ezt tudom. Ez egy lehetetlen dolog. Ez egy csoda, amiben az Isten jelenléte nyilvánul meg. És megvilágosította a Szentlélek ott abban a helyzetben, hogy igen, hát akkor tényleg ő a messiás, mert ennél nagyobb csodát nem kell, hogy mutasson. Hatalmasan az Isten fiának bizonyult a halálból való feltámadása által. Hogy elszenvedte a halált, úgy szenvedte el a halált, ahogy elszenvedte, értünk, hogy rajtunk könyörüljön, kiragadjon az Isten nélküliség, az önzés, a bűn világából, kiemeljen minket, ezt megtette értünk. Az Isten fiának bizonyult, egy természetes következmény volt, hogy föltámadt a halálból. Hát nem is történhetett vele más. Ez az élet, amelyik ennyire az Istennel egy, hogy így tud imádkozni az ellenségeiért, az nem maradhatott a halálban. Bárcsak megértenénk mi is Krisztus titkát, hogy ő az Isten fia. Nem azért, mert hogy föltámadt és nagy csodákat mutatott, az csak egy következmény. Azért az Isten fia, mert úgy gondolkodott, és úgy érzett, és úgy cselekedett, úgy élt ebben a világban, ahogyan az Isten gondolta, ahogyan az Isten szerette volna. És mi erre képtelenek vagyunk, mert minket nem a Szentlélek nevel, mi eltávolodtunk Istentől, mi a saját szüleinknek a nevelése gyermekei vagyunk, nem látjuk az Isten csodáit, szépségét, szeretetét ebben a világban, nem értjük, hogy mit tesz velünk. Azért, mert mi elszakadtunk Istentől, ő pedig az Istennel közösségben élő valaki volt, aki azért küldött hozzánk az Isten, hogy újra bevonjon az ő családi közösségébe és nevelésébe. Mi olyanok itt ezen a földön soha nem leszünk, mint Jézus Krisztus, mert a bűn rontása ott működik. És mi már nagyon sokat tanultunk ebből az elmúlt évtizedekbe. De valami új megszületik bennünk, és az elkezd növekedni, és harcol, és elkezdi elnyomni azt, ami a gonosz, a bűn hatása az életünkben. És majd ki fog teljesedni a halálunk után az örök életben. Adja Isten, hogy megértsük ezt. Adja Isten, hogy így éljünk, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, aki az egyetlen menedékünk. Ő az egyetlen, aki az Isten fia, és ezért az ő gondolatait, az ő életét közvetíti nekünk. Csak rajta keresztül juthatunk az Istenhez. Ha átértékeljük az életünket, ha megbánjuk a bűneinket, ha újat kezdünk, ha beismerjük a csődünket, hogy magunkba semmire sem mehetünk, leborulunk Jézus Krisztus előtt lélekben, és őt tartjuk az Isten fiának és megváltónak, akkor lehetünk keresztjének, akkor változik meg valami belül, akkor kezdődik egy új élet bennünk, és az ki fog bontakozni. Az Isten szent lelke segítségével mindnyájunkban. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 464. dicséret első versét énekelve. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvj te meg ne roncson engemet. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, a Biblia világos üzenetét, hogy szabadok legyünk minden babonától, mitológiától, hogy ne Istenek járkálását lássuk ebben a világban, hogy ne tétlen csodavárók legyünk, ne dőljünk be hamis elképzeléseknek, de könyörülj rajtunk, hogy meglássuk Jézus Krisztus emberi története mögött, hogy hogyan budjant ki minduntalan, hogy ő több ennél, hogy ő valami csodálatos egészen másként élő, gondolkozó ember, ő a te fiad, a te szent lelked nevelése, ő hozzád tartozik a te országodba, a te veled való közösségben nőtt föl, az ő lénye az az igazság, az a szeretet, az a befogadás, az a lehajlás, az az áldozathozatal, ami benne volt, az a te szent lelked sajátja, a te lényed nyilvánul meg benne, ahogyan te létrehoztad ezt a világot. Köszönjük, hogy ismerhetjük Jézus Krisztust, olvashatjuk az ő történetét a Bibliából, és köszönjük, hogy a Szentlélek ma is munkálkodik, és megvilágítja nekünk a hátteret, hogy ő különleges valaki, akire rábízhatjuk az életünket, és aki elvezet minket hozzád, és akiben megtisztulhat, ami sok bűntől és önzéstől és reménytelenségtől vérző életünket benne meg tudod gyógyítani. Kérünk téged erre. Hadd lássuk a te szent lelked által, Jézus Krisztus szemével mi is ezt a világot. Köszönjük, hogy megváltottál, kiszabadítottál a bűnök hatalmából. Lehetünk a te gyermekeid. Kérünk téged, hogy segíts ezt a hétköznapokban megélni, örvendezni ennek, békességet és erőt merítve ebből. Légy mindnyájunkkal, amikor kimegyünk innen a templomból, és éljük az életünket valóságosan és csodálatosan. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most együtt vigyük Isten elé tágabb környezetünket, hazánkat a himnusz éneklésével.
Ready?
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk a megkezdett dicséretet befejezésül. A 464. dicséret második versétől énekeljük végig. Véreddel, mely elkifolyt, mosd le rólam, ami folyt.